Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mára Rádió minden kedves hallgatóját. A mai nap első olvasmánya a Bírák könyvéből való. Volt egy Szóreából, Dán törzséből való ember. Mánoach volt a neve. Felesége meddő volt, és nem volt gyermeke. Az úrangyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá. Magtalan vagy, és nincs fiad. Most azonban vigyázz magadra, ne igyál se bort, se szeszes italt, se tisztátalant ne egyél, mert fogansz és fiút szűz. Borotva ne érintse fejét, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz, anyja méhétől fogva. Ő lesz az, aki majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből. Az asszony elment és elmondta a férjének. Megszólított Istennek egy embere, Isten angyalára hasonlított. Olyan fölséges volt. Megkérdeztem tőle, honnan jött, de nem mondta meg nekem a nevét. Ellenben így szólt hozzám. Fogansz és fiút szűz. Ezért mostantól ne igyál se bort, se szeszes italt. És ne egyél semmi tisztátalant. Mert ez a gyermek Isten nazírja lesz, anyja méhétől kezdve, halála napjáig. Az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnőtt, az Úr megáldotta, és az Úr lelke irányítani kezdte Mahanedán táborában. Arról hallunk ebben a bibliai történetben, hogy az úrangyala megjelenik Sámson édesanyjának, és átad a fiával kapcsolatban egy nagyon fontos üzenetet, hogy a fia hatalmas erőt kap az Istentől, hogy megszabadítsa a népét a filiszteusok kezéből. És az angyal elmond egy-két viselkedési szabályt is. Ne vágják le a haját, bort és részegítő italt ne igyon. Az asszony ezt az üzenetet kétszer is elmondja a Biblia leírása szerint. Először a férjének, utána később, ahogyan felcseperedik, a fiának, Sámsonnak is. Azonban az asszony az üzenet lényegét mind a kétszer kifelejti. És Sámson azt megtudja, hogy a haját nem szabad levágni, hogy bort és részegítő italt nem ihat, de hogy ezt a hatalmas erejét mire kapta, hogy a népét megszabadítsa, ez Sámson soha nem tudja meg. És az erejét ostobaságokra fogja fecsérelni. Oroszlánokat tép szét. A városkaput viszi fel a szomszédhegy tetejére. Csak túlságosan későn, amikor elfogják, megvakítják, és mint egy állat egy malomkövet fog körbe-körbe forgatni, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Milyen sok gyermek és fiatal élete hasonlít Sámson életéhez. Annyi kincset ad az Úristen minden kicsi gyermeknek. Annyi szép tehetséget, lehetőséget elrejt minden emberi életben. Csak igen gyakran egy gyerek vagy egy fiatal soha nem tudja meg azt igazán, hogy ezt a nagy kincset, az életét tulajdonképpen mire is kapta. Annyi mindenre tanítják a mai fiatalokat, idegen nyelvekre, komputerek használatára. De arról, hogy mit jelent embernek lenni, miért legyen ő nagylelkű, becsületes, hogyan lehet egy házasságot szépnek megőrizni egy életen át? Hogyan nézzen majd szembe betegséggel, szenvedéssel, halállal? Hogy mit is jelent embernek lenni? Arról nagyon sok mai fiatal szinte soha semmit nem hall. Igen, gyakran csak túlságosan későn, amikor már millió sebet kapott az életben, millió szenvedély rabja, mint Sámson, akit megvakítanak, és azt a malomkövet hajtja körbe-körbe, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Milyen óriási a szülő felelőssége, a felnőtt társadalom felelőssége, hogy ezt a legfontosabb kincset, a hit kincsét, azt, hogy mi az ember létének az oka, az értelme és célja, honnan jöttünk, s merre tartunk, mit remélhetünk, mit kell tennünk, milyen óriási a felnőtt társadalom felelőssége, és a szülő, az édesanyja felelőssége, hogy ezt a legfontosabb kincset átadja a gyermekének. Tanítók, tanárok mondják igen gyakran, hogy a mai gyerekeket sokszor nagyon nehéz nevelni. Mintha a mai gyerek olyan lenne, mint egy korsó, amelyiknek nincs füle, nincs fogantyúja. Nem tudja az ember, hogyan megragadni a gyereket, nem tudja úgy leszidni, ha mondjuk elképesztően csúnyán beszél, nem tudja úgy leszidni, hogy a gyerek valóban szégyelje magát, hogy valóban átérezze, hogy amit tett, az helytelen, amit mondott, az helytelen és rossz. Mert nem építik bele a szülők a gyerekbe ezt az erkölcsi fogódzót. A világnézetileg semleges nevelés pontosan ezt a legfontosabbat hagyja ki, hogy mi az emberlét értelme, oka és célja. Pontosan azt az erőt, ami egy embert önmaga fölé emelhetne, az önzése, a korlátai, a végessége fölé. Ahhoz, hogy valaki jó orvos legyen, ahhoz nem csak tüneteket, meg betegségeket és gyógyszereket kell ismernie, hanem mindenek előtt sejtenie kell valamit az emberi élet titkáról, értelméről és céljáról. Ahhoz, hogy együttérző szívvel tudjon ott ülni egy betegágy mellett, tudjon valódi segítséget adni egy haldoklónak. Ahhoz valamit tudnia, sejtenie kell az egész emberlét értelméről. És ahhoz, hogy valaki jó tanár legyen, nem csak a matematikát vagy a földrajzot kell tudnia, hanem mindenek előtt azt, hogy mit jelent embernek lenni, mi az emberi élet, mindenfajta számolásnak, földrajzi tudásnak, kémiának és fizikának az egyetlen igazi végső értelme, az, hogy az ember életét teljesítse ki. Az ember azt a célt találja meg, amiért erre a földre született. Mennyire fontos lenne, hogy átadjuk a gyermekeknek ezt a legfontosabb kincset, hogy sejtsék az igazat, a szépet, a jót. Az első olvasmány erre figyelmezteti a szülőket, erre figyelmeztet mindannyiunkat, erre figyelmezteti Európát, hogy ezt a legfontosabb kincset nem adja át, akkor a társadalmunk lassanként összeomlik. A mai napi evangélium pedig Szent Lukács könyvéből való. Heródesnek, Júdea királyának korában élt egy Ábia osztályából való Zakariás nevű pap. Felesége Áron leányai közé tartozott, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak az Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. De nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten életük alkonya felé jártak. Történt mégis, hogy amikor Zakariás osztályának rendjében papi szolgálatát teljesítette az Isten színe előtt, s a papság körében hagyományos szokás szerint ráesett a sor, hogy illatáldozatot mutasson be, bement az Úr templomának szentélyébe. Az illatáldozat órájában az egész nép kint várta, és közben imádkozott. Ám megjelent neki az Úr angyala, az illatáldozat oltárának jobb oldalán. Amikor Zakariás meglátta, zavarba jött és elfogta a félelem. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz, és újongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd a születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt. Bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Izrael fiai közül sokakat megtérít Urukhoz, Istenükhöz. Ő illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak. Zakariás megkérdezte az angyaltól, miből fogom a dolgot megtudni, mert hisz öreg vagyok, és már feleségem is előre haladt a korban. Én Gábor vagyok, felelte az angyal, és az Úr színe előtt állok. Az a küldetésem, hogy ezt megmondjam neked, és adjam tudtodra ezt a jó hírt. Íme, most megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg ez be nem következik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek, majd ha eljön az ideje, be fognak teljesedni. A nép egyre várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig ott idézik a szentélyben. Ám amikor kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és ebből megértették, hogy látomása volt a templomban. Ő intett nekik, de néma maradt, és amikor leteltek szolgálatának napjai, hazament. E napok után felesége Erzsébet gyermeket fogant, és 5 hónapon át eltitkolta. Ezt tette hát nekem az Úr, mondta, azokban a napokban, amikor rám tekintett, és ami az emberek előtt szégyenemre volt, attól megszabadított. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. És arról hallottunk ebben az evangéliumban, hogy Zakariás papnak Gábor angyal megjövendeli keresztelő János születését. Zakariás a 24 papi osztály közül az egyikbe, Ábia osztályába tartozott. Mindegyik ilyen papi csoport egy-egy évben 2-szer fölmentek Jeruzsálembe a templomba, hogy ott teljesítsék a szolgálatot. Ők nyitották ki hajnalban a templom hatalmas bronz kapuját. A kapu kinyitását az egész város hallotta. Aztán minden reggel elimádkozták a 10 parancsolatot, a Hald Izrael imádságot, és végül sorsot vetettek, hogy aznap kimutatja be a reggeli illatáldozatot. Ezen a napon a sors Zakariásra esett, hogy belépjen a szentélybe. És azt halljuk az evangéliumban, hogy ahhoz hasonló dolog történik Zakariással, mint amit átélt sok száz évvel azelőtt Dániel próféta, akinek szintén megjelent Gábor angyal. Dániel hitetlenkedett és megnémult. És aztán Gábriel angyal jövendőlt neki a 70 év hétről, vagyis arról, hogy 490 év múlva eljön majd a fölkent, a messiás, aki elhozza Isten országát. Most ismét ugyanez a Gábor angyal jelenik meg. Jelzi azt, hogy letelt a 490 esztendő, és Isten elküldi az üdvözítőt. Arról hallunk, hogy Zakariás meg akarja áldani a tömeget, de nem tudja őket megáldani, mert megnémul. Jelzi ez az Ószövetség végét, nem tud már üdvösséget, áldást adni. Lukács evangéliumának a legvége rímel erre a legelső jelenetre, mert a végén azt halljuk, hogy Jézus, az igazi örök új főpap, az olajfák hegyén elbúcsúzik a tanítványaitól, megáldja őket, és utána fölmegy a mennybe. Az evangélium elején egy sikertelen papi áldás van, jelzi az Ószövetség végét. Az evangélium végén pedig egy sikeres, beteljesedett papi áldás van. Jelzi azt, hogy az igazi főpap, Krisztus eljött, aki által áldást nyer a föld minden nemzetsége. Lukács evangéliumában Jézus gyermekség története egy hatalmas nagy párhuzamra van fölépítve. Keresztelő János és Jézus születése van párhuzamba állítva. Ezzel a párhuzammal jelzi Lukács evangélista, hogy Jézus sokkal nagyobb és több, mint keresztelő János volt, több, mint egy próféta. Ő maga a megígért üdvözítő. Ezért állítja egymás mellé a két angyali üdvözletet, a két születést, a két édesanyja találkozását, az evangélium. Sokan Krisztus föltámadási utáni időkben is azt gondolták, hogy keresztelő János esetleg a messiás. Hallunk arról, Pál apostol találkozik is ilyen tanítványokkal Efezusban, akik csak János keresztségével vannak megkeresztelve, és őt követik, benne hisznek. Ezért is hangsúlyozza a János evangélium igen gyakran, hogy keresztelő János megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a messiás. Ezért állítja tehát egymással párhuzamba a gyermekség történet keresztelő Jánost és Jézust, és kimutatja, hogy Jézus nagyobb, mint keresztelő János, nagyobb, mint bármelyik próféta. Ennek a párhuzamnak része az is, hogy a két édesanyát, illetve Zakariást is párhuzamba állítja, szembeállítja az evangélium. Máriáról azt halljuk, hogy kegyelemmel teljes. Erzsébet csak a törvényt tartja be. Zakariással együtt igaz emberek a törvény előírásai szerint élnek. Mária azonban tele van kegyelemmel. Zakariás nem hisz, Mária pedig hisz, neki azt mondja az angyal, boldog vagy, aki hittél. Illetőleg Erzsébet, amikor találkozik vele, ezt mondja, boldog, aki hitt mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Zakariás elnémul. Máriáról viszont a világ végéig minden nemzedék majd elismerőleg szól, boldognak fog hirdetni téged minden nemzedék. Szembeállítja itt az evangélium a szűzanya hitét Zakariásnak a hitetlenségével, kételkedésével, ami miatt aztán Zakariás elnémul. A mai evangélium mindenek előtt erre a bátor hitre szólít föl. Hogyha ez a hit hiányzik egy társadalomból, akkor a legeslegfontosabb dolog hiányzik. Egy régi kínai mondás szerint egyszer egy kínai császárt megkérdeztek arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerjen egy háborút. És ő azt válaszolta, három dolog: fegyver, kenyér és a nép hite. És aztán hozzátette, ha a háromból kettőt oda kellene adnom, gondolkodás nélkül odaadnám a fegyvert és a kenyeret. Mert ha a nép hite elvész, akkor elveszett az ország. A legeslegfontosabb dolog az a fajta nyitottság a természet fölötti végtelen titokra, ami egyedül képes az ember szívét, a családok szívét, egy nemzet szívét betölteni, fölemelni. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Ez a hit az ember életében a legeslegfontosabb, legalapvetőbb. Ez a kapu a természet fölötti világra. A hit kapuja, amit ha az ember megnyit, a Teremtő Isten belép és betölt minket. Ha ez a kapu bezárul, akkor az ember lassanként elnémul. Elnémul a száján az öröm hangja. Nagyon érdekes a Bibliában, hogy az öröm úgy jelenik meg elsősorban, mint Isten tulajdonsága. Mindenekelőtt Istenről állítja a Biblia, hogy ő örül, ő boldog. Örül az Úr az ő műveinek. Tapsoljon az ég, újjongjon a föld, az Úr előtt, mert eljön. Az öröm mindenekelőtt Isten tulajdonsága. Az ő létteljességéből fakad. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Az embernek akkor lesz része ebben az örömben, ha Isten eljön és betölt minket. Ezért is van a legtöbb öröm a Szentírásban, karácsony elbeszélésében, a gyermekség történetekben. Nagy örömet hirdetek nektek, és az egész népnek. Ma megszületett, megváltótok, Krisztus az Úr Dávid városában. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong az örömtől. Nagy újongással töltöd el őket, mert gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk. Az ember akkor tud újongani, örülni, ha Isten betölti őt. A mai világunkban azért némul el igen gyakran az öröm hangja, mert bezártuk a hit kapuját. Elzártuk magunkat az élet forrása elől. S ahogyan Zakariásnak a nyelve, akkor oldódik meg, amikor a gyermek keresztelő János végül is megszületik. Úgy a mai világunknak is az egyik legfőbb gyógyulása a gyermekáldásra mondott igen. Az Istenre, az élet forrására, de a földi életre kimondott igen is. Újra ezt az igent ki tudnák mondani, az emberek, a családok, a nemzetek a hit kapuját újra ki tudnák tárni. Akkor tudna megtelni a szívünk újra örömmel. Jézus tanít arra is, hogy ez az öröm a szenvedésben is, a sötétségben is meg tud maradni. Erősebb, mint a halál, erősebb, mint minden földi sötétség. Egy híres hegedűművész Pörhem egy nagyon nagy koncertet adott, két bottal ment föl, majdhogy nem szánalmas volt a látvány, ahogy a nagy nehezen a gyermekbénulásos ember a mankóival följutott a színpadra, de utána ámulatba ejtően játszott. Azonban a koncert eleje felé egy hatalmas csattanás hallatszott, elszakadt az egyik húr. Pörmen elvörösödött, tudta, hogy ki kellene, egy új húrt kellene fölhúzni a hegedűjére, de ehhez ki kellene mennie a színpadról, megint csak a két bottal rendkívül hosszú, kellemetlen utat kellene megtennie. Néhány másodpercig gondolkodott, és aztán folytatta a hangversenyt három úron. Állandóan transponált, próbálta a hangokat különböző hangfekvésekben mégiscsak reprodukálni. Ámulatba ejtően játszott, teljes erejével. Az emberek lélegzett visszafolytva hallgatták. Hatalmas tapsvihar volt a koncert végén. Spörmen a végén elkérte a mikrofont, és azt mondta, hogy az élet művészete ebben áll, hogy azzal a néhány húrral, ami maradt, mégiscsak játsszuk tovább a szimfóniát, az életünk gyönyörű dallamát. A szenvedésben is megszólalhat az öröm hangja, ha tudjuk az életünket nagy hittel, nagy szeretettel érni. Ezt kívánom a mai napra a kedves hallgatóknak.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.